Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik, ezért csokorom köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hallgatóinak is jó napot kívánok. 19-ben döntött úgy az Európai Bizottság, hogy Budapest meg Pest megye az külön-külön önálló fejlesztési régióként lesz kezelve. Miért volt erre szükség?
Jó napot kívánok a minden hallgatónak én is. Hát elsősorban azért volt erre szükség, mert azt láttuk, hogy az elmúlt időszakokban, az elmúlt fejlesztési ciklusokban a Pest megyei települések, a Pest megyei vállalkozások, úgy is mondhatjuk, hogy szinte ki voltak zárva az Európai Uniós forrásokból. Tehát egy nagyon-nagyon szűk forrás rétegre volt egyébként lehetőségük, hogy arra tudjanak pályázni, és ez mind azért volt, mert Budapest a fejlettségi szintjénél fogva húzta magával Pest megyét is, húzta magával őt is, mint egy közös régióba tartozó területet, és emiatt a magas fejlettségi szint miatt nem tudott részesülni azokból a forrásokból, amelyek a fejletlenebb régiókra vonatkoznak.
De azt hitte bárki, hogy Budapest az pontosan ugyanolyan fejlett, mint mondjuk Vecsés?
Hát most nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen igen, tehát hogy ez látszódott abból, hogy nem tudtak pályázni a Pest megyei települések, mert ahogy említettem, a magas GDP arány miatt ez hozta magával ezt a tulajdonképpen a Pest megyeiek szempontjából hátrányt. És itt nagyon fontos elmondanom azt, hogy Pest megyeiként én magam is azt láttam, hogy miután agglomerációs területről beszélünk, tehát rengeteg, aki költöző Pest megyébe, ami nálam szem előtt van, az tulajdonképpen Pest megye északi része, a Szentendrei térség. Vannak olyan településeink, amelyek majdhogy nem megduplázták az elmúlt 15 évben a lakosságukat. Na most azt el lehet képzelni, hogyha egy dupla lakosság számmal számolunk, akkor ott milyen állapotban lehetnek mondjuk azok az utcák, azok az infrastruktúrák, azok az intézmények, bölcsöde, óvoda, ami mondjuk 1000 főre lett korábban kiszámolva, és mondjuk most 2000-2500-an laknak
ott. Olyan állapotban, hogy abból 1000 ember minden nap bejön Budapestre dolgozni, meg visszamegy.
Ez lehet, de a gyermekeik ott vannak nagy részt. Tehát, hogy például a gyermekeknek ugyanúgy az óvodát, a bölcsödét, az általános iskolai ellátást azt a településnek kell biztosítani. Jól lehet egyébként, így van, ahogy mondja, hogy sok településünk alvó település, de ettől függetlenül mégiscsak ott veszik igénybe ezeket az úgynevezett közszolgáltatásokat.
Azt mi mutatja meg, hogy egy-egy régió mihez képest milyen fejlett? Ebben több kérdés is van, mert önmagához képest lehet fejlődni, de nyilván, hogyha Európai Uniós szemmel nézzük, akkor nem az önmagához képesti fejlettséget nézik, hanem talán valami átlaghoz képest itt?
Különböző számokat néznek, így van, ez például az egyik ilyen szám az a GDP arány, tehát az, hogy az egyfőre eső GDP az hogyan alakul az adott területen. Ezért volt az, amit meséltem az elején, a beszélgetés elején, hogy Budapesten miután jobb módú emberek élnek, többet keresnek, ez felhúzta annyira tulajdonképpen a GDP-jüket, hogy a Pest megyét is ebbe az úgynevezett hátrányos helyzetbe sorolta mégiscsak.
Hogy fest az Európai Unió fejlesztés politikai pillér rendszere? Ha valaki fölmegy az Európai Bizottság honlapjára, akkor egy rendkívül bonyolult, mindennel összefüggésben mutató hálót lát arról, hogy miféle fejlesztés politikákkal foglalkozik maga az Unió. Mi ennek a logikája?
Hát tulajdonképpen ez így is van, tehát ez egy rendkívül bonyolult rendszer. Azt kell látni, hogy az Európai Uniós támogatásokat az uniós költségvetés tartalmazza, amelyet mindig 7 évre készítenek el. Most, és azért 7 évre, ennek is megvan egyébként az oka, mert azt vallja az Európai Unió, hogy legalább ennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy-egy területen átfogó változásokat lehessen elérni. Tehát nem olyan beavatkozásokat szeretne támogatni, amelyek nagyon rövid távon és nagyon gyorsan változásokat mutatnak egy-egy területen, hanem hosszabb átfogó dolgokat, majd például rá fog térni köznevelésre vagy szociális területre. Most azt kell látni, hogy két időszak határán vagyunk, a 14-20-as ciklus a végéhez közeledik. Az elszámolási rend az úgy néz ki, hogy hiába 14-20-as időszakról beszélünk, de elszámolni 23 végéig lehet majd. Tehát addig kell befejezni tulajdonképpen azokat a projekteket, amelyek most elindultak. És most viszont, mivel már 21 közepén járunk, a 21-27-es fejlesztési időszak is elindult, tehát már adott esetben január óta, ha lennének pályázati felhívásaink, már elszámolhatóak lennének azok a költségek, és azok a beruházások, amelyek mondjuk megkezdődhettek volna. Még azért nem tartunk itt, mert egyrészt van minden tagállamnak egy úgynevezett partnerségi megállapodása, amelyet az Európai Bizottsággal köt. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy szerződést. Tehát ez egy olyan dokumentum, amelyben tulajdonképpen leírja a tagállam, hogy miként és hogyan szeretne hozzájárulni azokhoz a szakpolitikai célkitűzésekhez, amit az egész Európai Unió magáénak val. De azt minden egyes tagállam saját magának vetíti le, hogy az adott országban miként fog ezekhez a célokhoz eljutni. Ennek a költségvetésnek a méretéről a tagállamok közösen döntenek egyébként. Vannak az úgynevezett nettó befizetők, akik jobbmódú országok egész egyszerűen, és nyilván ezeknek a jobbmódú országoknak az a célja, hogy minél kisebb legyen ez a költségvetés, amíg a nettó haszonélvezőknek nyilvánvalóan az a célja, hogy minél nagyobb legyen az az összeg, mint egy torta, amiből ők minél nagyobb szeletet kaphatnak. Az egyes régiók forráskeretét az alapján számolják ki, hogy milyen gazdasági, milyen munkanélküliségi, milyen képzettségi mutatókkal rendelkeznek. Éppen ezért van nagy jelentősége annak, hogy az erőfeszítések eredményeképp Budapest és Pest megye szét tudott válni.
De mi az uniós fejlesztéspolitika célja, hogy mindenki egyformán fejlett legyen? Ez egy lehetetlennek tűnő vállalkozás. Nem onnan indultunk egyszerűen.
Én inkább azt mondanám, hogy a különböző szakpolitikai célkitűzésekkel, hogy legyen egy olyan jómódú szint egyébként Európában, amellyel a leszakadó régiók fel tudnak zárkózni. Tehát tulajdonképpen kohéziós politikának is nevezzük a fejlesztéspolitikát, és itt a kohézió pont azt jelenti, hogy a leszakadó térségeket feljebb húzni a fejlettebbekhez.
Mi érdekük fűződik ehhez a fejlettebb térségeknek? Az ember azt szokta mondani, hogy én vagyok a fejlettebb, borzasztóan örülök, hogy más nem ilyen fejlett, mert akkor nincs verseny, stb.
Hát nagyon komoly piacuk van egyébként a fejletlenebb régiókban. Tehát azáltal, hogy a fejletlenebb régiók különböző pályázatokat, különböző beruházásokat csinálnak, mivel az Európai Unión belül már szabad a közbeszerzési verseny is, nyilván, hogy jönnek más tagállamokból a cégek, és pályáznak azokra a munkákra, amelyek adott esetben a Magyarországon, vagy egy teljesen másik tagállamban zajlik. Úgyhogy tulajdonképpen mindenkinek van benne érdeke, azt gondolom, hogy egy elég komoly összegű költségvetés legyen, ami a rendelkezésünkre áll. Itt nagyon fontos eredmény az, hogy majdhogy nem 11 milliárd forint körül lesz a következő 7 éves fejlesztési keret, ami kifejezetten a kohéziós forrásokból fog összeállni.
Ezt mihez képest lehet ezt jelentősnek mondani? Azt szokták mondani, hogy a legnagyobb közös költségvetési tétel az mindig a hagyományosan az agrárpolitikai tételek szoktak lenni. Ez ahhoz képest jelentős?
Én inkább azt mondanám, hogy az elmúlt időszakhoz képest is nagyon jelentősnek tekinthető, mert hogy volt az Európai Bizottságban egy olyan mondás, sőt mi több, ha jól emlékszem, 2019 vagy 2018-ban mutatták már be a következő időszakra, tehát a mostani időszaknak a költségvetési tervezetét, és akkor az volt a mondás, hogy minimum 15%-kal a teljes, a 14-20-as időszakhoz képest kisebb lesz a forráskeret. És aztán a tárgyalások során azt sikerült elérni, és ez körülbelül, ha átszámítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy 9200-9400 milliárd volt, és most ahhoz képest is magasabb lesz ez az összeg. Tehát nem, hogy nem csökken a mi keretünk, hanem azt is lehet mondani, hogy nőni fog a következő időszakban, a 21-27-esben.
Kinek a pénze ez? A nettó befizetőké? Mindenkié? Jár ez a fejletlenebbeknek? Nem jár? Adomány? Kegy? Micsoda ez?
Én semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez egy ajándékpénz. Tehát azt látni kell, hogy az Európai Uniós csatlakozásunkkor mi magunk is lemondtunk olyan bevételekről, amelyeket most tulajdonképpen visszakapunk. Tehát azt, hogy különböző vámok, különböző illetékek, különböző olyan befizetni valók, amelyek amelyek csökkentették a hazai költségvetésünket, azokat egy más formában visszakapjuk azért, hogy ezeket a közösségi, úgymond szakpolitikákat, illetve ezeket a célkitűzéseket meg tudjuk valósítani.
Ez egy üzlet ezek szerint? Ha szerződés, akkor üzlet?
Én azt gondolom, hogy mindenki jól jár vele.
Látszik, hogy ki mennyire járt vele jól?
Hát ezt folyamatosan mérjük, tehát különböző időszakokban különböző tanulmányok vannak arra vonatkozóan, hogy ki hogy járt vele jól. Hogyha jól emlékszem, akkor a lengyeleknek volt egy olyan tanulmánya, ahol azt is megnézték, hogy a nettó befizetők hogyan részesednek egyébként a fejletlenebb országok uniós pénzeiből. És ott valami egészen elborzasztó szám volt. Ha jól emlékszem, akkor 60% fölött volt az, ami visszament a nyugat-európai országokba.
Egy euróból 60 cent visszamegy?
Tulajdonképpen igen.
Ha az Európai Uniós fejlesztéspolitikai rendszer bonyolult, akkor egy nemzeti kormány, például a miénk fejlesztéspolitikával foglalkozó rendszere, az ugyanilyen bonyolult? Azt lehet látni, hogy szinte minden tárcánál van valamilyen szervezeti egység, amely foglalkozik fejlesztéspolitikával.
Igen. Itt, hogyha megengedi, akkor egy picit visszább mennék, tehát egy kicsit messzebbről kezdeném. Én 2013 óta foglalkozom Európai Uniós forrásokkal, akkor még a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt az Magyarországon, amely tulajdonképpen az uniós fejlesztéspolitika végrehajtója volt. Azon belül működtek azok a, hát főosztályként vagy igazgatóságokként működtek azok a tématerülettel foglalkozó egységek, akik eldöntötték, hogy milyen területen milyen típusú pályázatok lesznek. 2013 vége felé kaptunk olyan jelzéseket az Európai Bizottságtól, hogy akár több száz milliárd forintos veszteség is érhet bennünket, hogy nem fogjuk tudni lehívni annak az időszaknak a Magyarország rendelkezésére álló forrásait. Tehát fel kellett gyorsítanunk a pályázást. Akkor a kormány úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget megszünteti jogutódlással, és átkerültek az operatív programok, illetve az irányító hatóságok azokhoz a szakminisztériumokhoz, ahová a tématerület tartozik. Tehát például az EMMI megkapta az összes olyan forrást, amivel a szociális terület, az egészségügyi terület, az oktatási terület, a kultúra, tehát az EMMI-hez tartozó területek foglalkoztak, és ugyanígy az összes többi minisztérium is. 2014. január 1-től működünk ebben a felállásban, és akkor fel is gyorsultak tulajdonképpen a pályázatok, mert hogy minden kormányülés azzal kezdődött abban az időszakban, hogy az adott szakminiszter beszámolt arról, hogy hogyan is állnak a hozzátartozó uniós források és a lehívások, a kifizetések, illetve azok az utófinanszírozások, amelyeket a Magyarország kap meg az Európai Bizottságtól. Úgyhogy tulajdonképpen politikai felelőssé tette a minisztereket a kormány azáltal, hogy hozzájuk kerültek az operatív programok és a végrehajtási felelősség.
A számok igazolják a döntés helyességét? Igen. Nem ragad be pénz az unióban?
Ez így van, ahogy mondja, nem ragad be pénz. A 2007-13-as időszakot is úgy tudtuk lezárni, hogy nem volt forrásvesztésünk, és a 14-20-as időszakban is rendkívül jól állunk, most már 80% fölött vagyunk.
Mennyit kell az adott államnak hozzátennie az Európai Uniós pénzhez? Társfinanszírozásnak szokták ezt mondani.
Ez 15% volt az elmúlt időszakban. 15% volt.
És ez marad is így?
Igen, én úgy emlékszem, hogy igen, marad.
Hogyan lehet a pénzhez hozzájutni? Kinek kell pályáznia? Hogyan kell pályáznia? Milyen szűrőkön megy keresztül? És végül, hogy jön a pénz valamilyen számlára?
Itt is több irányból is megközelíteném a kérdést, hogyha megengedi. Egyrészt az nagyon fontos, amit említettem, hogy van egy alapdokumentum, a partnerségi megállapodás. Hogyha ebből indulunk ki, a partnerségi megállapodást tulajdonképpen alábontjuk operatív programokra. Azoknak az elfogadása is egy külön bizottsági eljárás keretében zajlik. Tehát van egyszer egy aláírása a partnerségi megállapodásnak, és aztán tulajdonképpen az operatív programokat is egyenként fogadja el az Európai Bizottság. Annak érdekében, hogy minél kevesebb időveszteség érjen bennünket, és minél kisebb legyen az új rendszernek az ellenőrzési metódusa, a kormány úgy döntött, hogy a mostani, tehát a 14-20-as operatív programokat folytatja 21-27-ben is, tehát nem lesz változás a tekintetben, hogy milyen új operatív programok és milyen új tématerületek vannak, mert ugyanazokat folytatjuk a következő időszakban is. Ez azért is fontos, mert minden minisztériumhoz jelenleg, majdhogy nem minden minisztériumhoz tartoznak most is irányítóhatóságok és operatív programok, és ez nem fog változni a következő időszakban sem. Tehát az operatív programokat a minisztériumok hajtják végre, és ők felügyelik. Általában ez úgy működik, hogy a pályázati felhívásokat a különböző szakpolitikai célkitűzéseiknek megfelelően hirdetik meg, és akkor ők a pályázati felhívásban döntik el azt is, hogy az adott pályázatnak ki lehet a kedvezményezettje, tehát ki tud rajta indulni, ki tud pályázni. Ők határozzák meg azt is egy úgynevezett éves fejlesztési keretben, amelyet kormányhatározatban szoktunk rögzíteni, hogy az egész évre vonatkozóan hány pályázatot, a pályázatokat milyen keretösszeggel és milyen tartalommal szeretnék megindítani. És van egy olyan jóváhagyási folyamata az éves fejlesztési kereteknek is, hogy van egy fejlesztéspolitikai koordinációs bizottság, abban az összes operatív programot felügyelő irányítóhatóság részt vesz. Ők hoznak egy, illetve döntést, de tulajdonképpen javaslatot tesznek aztán a stratégiai kabinetnek, és a stratégiai kabinet vagy közösen a gazdasági kabinettel, vagy önmagában elfogadja ezt az előterjesztést, és adott esetben, hogyha szükséges, akkor kormány elé terjeszti. De a kabinetnek van egy olyan felhatalmazása is, hogy egyébként hozhat ő is önállóan döntéseket ezek felől.
Az, hogy milyen új fejlesztési típusokra lehet az Európai Uniós forrást felhasználni, ez már a partnerségi megállapodásban benne van? Tehát igen. Egyáltalán mire lehet, miben lehet gondolkodni?
Igen. A partnerségi megállapodásban vannak tulajdonképpen a nagy átfogó célkitűzések, hogy miket akar egy ország megvalósítani. És azokat bontjuk aztán le kisebb intézkedésekre, és ezek azok, amik tulajdonképpen testet öltenek a pályázati felhívásokban.
De az egyes országoknak mennyire van szabad keze abban, hogy a közösen meghatározott fejlesztési célokat hogyan akarják megcsinálni? Mert tehát nem vagyunk egyformák. Nincs két egyforma ország.
Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben szabad keze van, de aztán az operatív program elfogadása során rengeteg tárgyalást igényelnek ezek. Tehát ott olyan, ott szinte a pályázati felhívás szintjéig és mélységéig tárgyalnak a bizottsági szakemberekkel a tagállamok. Például adott esetben nálunk az EMMI-nél mi kezeljük az úgynevezett emberi erőforrás operatív programot, nálunk is szinte pályázati felhívás szintjéig és mélységéig megyünk le, és beszéljük át, hogy az adott felhívásban kit szeretnénk támogatni, abból a támogatásból akkor hogyan lesznek olyan kézzelfogható eredmények, amelyeket a tagállam el szeretné érni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a tekintetben szabad kezünk van, hogy mi merünk álmodni, és aztán az, hogy az álomból mi marad meg, az már a bizottsági tárgyalásnak a folyamánya.
Mennyire vannak képben az Európai Bizottság szakemberei, amikor egy adott ország fejlesztéspolitikai haladását, az ottani tetteket akarják megítélni? Nem itt vannak ők, itt mi vagyunk.
Én azt látom, és a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a kollégák általában a tagállamból jönnek, tehát, hogy mi általában magyar kollégákkal is, magyar szakértőkkel találkozunk a bizottsági tárgyalások folyamán. Tehát, hogy van helyismeretük abszolút.
És ők meg tudják ítélni, hogy az itteni programok azok megfelelnek-e az unió közös céljainak, meg a partnerségi megállapodásban foglalt szerződésnek?
Így van.
És
így
ezt
van.
Ellenőrzik folyamatosan?
Így van, és adott esetben segítséget is nyújtanak, tehát, hogyha például van közös célkitűzésünk egy másik tagállammal, akkor adnak abban segítséget, hogy keressük fel a másik tagállamot, és próbáljunk meg a jó gyakorlatok mentén beszélgetni arról, hogy ők adott esetben mit csináltak, vagy milyen hasonló felhívásuk volt, vagy hasonló intézkedésük volt mondjuk az előző időszakban. Úgyhogy ők ebben is segítenek, mivel nekik rálátásuk van az egész unióra, nem csak egy tagállamra.
Vannak egyébként klasszikusan jó fejlesztéspolitikai gyakorlatok? Tehát amiben mondjuk mi vagyunk jók, vagy amiben a szlovákok jók, vagy amiben a románok jók, ezek közkincsek?
Vannak, én azt gondolom, hogy vannak. Például nálunk az egyik ilyen, nekem volt egy nagyon jó csapatom, amikor a miniszterelnökségen dolgoztam, 2014 és 18 között, és a támogatásokat vizsgáló iroda, például egy úgymond magyar unikum volt, és egy magyar találmány, és őket jó példaként és jó gyakorlatként említette mindig az Európai Bizottság.
A pályázati célok értelmességét, azt megvizsgálja-e valaki, hogy például ne egy 40 centis kilátó legyen belőle, amin csak 40 centivel vagyunk magasabban, mint hogyha a cipőnkön állnánk?
Én azt gondolom, hogy azért nyilván voltak az elmúlt időszakokban ilyen kirívóan, hogy is mondjam, hát viccesnek talán, vagy inkább szomorúnak tekinthető pályázatok, de egyrészt egy olyan fajta több szintű ellenőrzési rendszer működik, ami nem teszi azt lehetővé, azt gondolom, hogy ilyen kirívó eseteket támogassunk már. Tehát, hogy nem tudom ezt már elképzelni a mostani időszakban. Ez még nagyon az elején volt, azt hiszem, a hazai támogatás politikának. De nyilván, hogy vannak olyan pályázati felhívások, és nem is a pályázati felhívások, hanem az azokat megvalósító, vagy azokon induló projektek azok, amik egyébként tudnak néha megdöbbentő dolgokat tartalmazni. De ezekre mind az irányító hatóság, aki az első szintű ellenőrzésben részt vesz, és az első szintű ellenőrzés tulajdonképpen ő végzi, mind az EUTAF, aki az Európai Uniós támogatásokat auditáló főigazgatóság, ő egy tőlünk, tehát az irányító hatóságoktól független magyarországi szerv, és őket is egyébként az Európai Bizottság is ellenőrzi. Illetve van még egy olyan lehetőség is, hogy az Európai Bizottság közvetlenül végezzen és bonyolítson le ellenőrzéseket a tagállamban, bármelyik operatív program tekintetében, illetve bármelyik projekt tekintetében is végez ilyet.
De azon lehet szokás vitatkozni, hogy a projekt egyébként értelmese? Mert én például még ezt a 40 centis kilátót is meg tudnám érvelni, mert egy csomó embernek munkát ad a felépítése, aztán meg a lebontása, aztán az újraépítés, aztán az újbóli lebontása. Nem teljesen értelmetlen.
Ez így van, ahogy mondja, de tulajdonképpen mindegyik projektnek azokat a szakpolitikai célkitűzéseket kell támogatni globálisan, amelyeket a partnerségi megállapodásban leszögeztünk.
Tehát nincs menekvés, nem lehet ezzel a módszerrel megérve.
Ezzel a módszerrel nehéz, azt gondolom. Tehát nem is engednék nagyon. Tehát miután ezek a minisztériumnak tulajdonképpen a jogosultsága, hogy mi az a pályázati felhívás, amit elindít. Egy miniszter nem tenné ki magát, azt gondolom, ilyen típusú dolgoknak.
Félbe maradtunk azzal, hogy osztja meg a kormány saját magán belül az Európai Uniós fejlesztés politikai feladatokat, mert ő szinte mindenhol van valamilyen szervezet, ami ezzel foglalkozik. Mi ennek a logikája? Kinél van még?
Hát ahogy említettem a beszélgetés elején, majdhogy nem minden minisztériumnak van önálló operatív programja, amelynek a végrehajtásáért ő felel, illetve az adott szakpolitikákat is ő az, aki meghatározza. Most csak néhányat említenék tényleg a felsorolás szintjén. A Nemzetgazdasági Minisztériumban van a gazdaságfejlesztési operatív program, tehát ott vannak azok a programok, ahol leginkább mondjuk a vállalkozók, vagy különböző cégek azok, akik a kedvezményezettek lehetnek. Mondjuk az ITM-ben, az Innovációs Minisztériumban működnek azok az operatív programok, mint a környezet és energiahatékonyság, illetve az infrastruktúrális beruházásokkal foglalkozok, tehát például autópálya, vasútépítés, kifejezetten hozzájuk tartoznak a napelemparktól kezdve, mint környezet és energiahatékonyság. Az EMMI-hez tartoznak azok a területek, ami szociális területen, köznevelési területen, egy pici sport, egy pici kultúra, mert ezeket közvetlenül nagyon nehéz uniós forrásból támogatni, majd erre is kitérek, de általában ezek azok a nagyobb területek, amik nálunk vannak, illetve családpolitikai fejlesztések, és mindenki fölött, tehát az operatív programokat kezelő minisztériumok fölött úgymond van a miniszterelnökség. A miniszterelnökség az, aki horizontális dolgokkal foglalkozik. Tehát például ők azok, akik letárgyalják majd azt a végrehajtási jogszabályt, hogy milyen keretek között lehet felhasználni az uniós forrásokat. Itt egészen onnantól kezdve, hogy mondjuk az is meg van külön határozva, hogy egy felhívásnak hány százmillió, vagy adott esetben hány milliárd forintosnak kell lennie ahhoz, hogy ott valami féle hatékonyságról beszélhessünk. Ők azok, akik azt mondják, vagy azt tárgyalják le a bizottsággal, hogy előleget milyen kedvezményezet kaphat. A 14-20-as időszak egyik nagy vívmánya volt az, hogy akár 100% előleget kaphattak a kedvezményezettek. Ez az Európai Uniós forrásoknál egyébként azért nagyon fontos, mert ugye itt utófinanszírozott pályázatokról beszélünk. Tehát utólag, mikor már elkezdte a kedvezményezet megvalósítani a projektjét, a projekt előrehaladás során a különböző számlákat ugye begyűjt, azt az irányítóhatóság megkapja, és úgynevezett költségnyilatkozatokban küldik ki az Európai Uniónak. És amikor mindent rendben találnak, utólag kapjuk meg azt az összeget.
Nyilván ahhoz, hogy elindítsák, pénz kell, egy tőke.
Így
arra van, való az előleg.
Így találta ki a kormány azt, hogy az előleget biztosítja a pályázók részére. Úgyhogy, tehát például a miniszterelnökség ebben vesz részt, hogy azokat a horizontális szabályozással kapcsolatos kérdéseket ők tárgyalják le a bizottsággal, amely már túlmegy egy-egy minisztériumnak a hatáskörén vagy illetékességén. És akkor itt vannak még ugye itt van még az igazságügyi minisztérium, akiknek szintén van egyébként tárgyalási feladata az Európai Uniós dolgokkal kapcsolatban. Ők nem feltétlenül a források kapcsán kapcsolódnak be ide, hanem egész egyszerűen az Európai Unióval kapcsolatos hazai politika kialakításában.
Kinek a haszna az Európai Uniós fejlesztés a végén? Ha egy kis és közepes vállalat kap pénzt, és ebből ő profitot csinál, akkor az mind az övé? Ha az én Sáros utcámba épül uniós társfinanszírozásban egy út, és az én ingatlanom értéke 30%-kal felemelkedik, akkor én nyertem 30%-ot? Nem én pályáztam.
Én azt gondolom, hogy közvetve mindenki a nyertese. Tehát, hogy egy egész tagállam tud a nyertese lenni abban az esetben, hogyha valóban olyan igényeket kielégítő pályázatokat hirdetünk meg, amelyek segítenek mondjuk egy adott településen abban egész egyszerűen, hogy mondjuk megfelelő számú bölcsödei helyet ki tudunk alakítani. Vagy egy olyan iskolai felújítást tudunk csinálni, ami ki tudja elégíteni mondjuk a megnövekedett tanulói létszámot. Vagy ahogy mondja például egy útaszfaltozás. Természetes, hogy mindenki annak, én azt gondolom, nyilván az a polgármester is, aki egyébként megpályázza, vagy az a települési önkormányzat, aki pályázik arra, hogy az adott településen legyen egy útfelújítási program, és meg is nyerik, tehát egy jó pályázatot adnak be, meg is nyerik. Ő is egyébként a nyertese, de ugyanúgy az a lakos is, akinek mondjuk az utcája ettől rendbe lett téve.
Jó pályázat? Most még van pályázatírói társadalom? Vagy most már központosított a rendszer, és ők igazából ebből kiszorultak? Hogy működik most?
Nem, pályázatírók most is vannak. Amit mi elértünk a 14-20-as időszakban, az az volt, hogy minél kisebb legyen az a százalék, illetve az a bevétel, amelyet tulajdonképpen az úgynevezett projektmenedzsmenttel és pályázatírással kérni lehet. Mert nagyon azt láttuk, hogy nagyon sokszor ezek olyan óriási összegekre rúgtak, ami egész egyszerűen nem volt arányban a befektetett munkával. Úgyhogy jelen időszakban is működnek pályázatírók, illetve vannak olyan tevékenységek, amelyek a projektmenedzsment körében elszámolhatók egy pályázaton belül, de ezeknek az aránya jóval kisebb lett, mint a korábbi időszakban, mert azt mondta a kormány, hogy inkább azt szeretné, hogy minél több pályázaton megnyert pénz valóban ahhoz járuljon hozzá, hogy az a tevékenység vagy az a célkitűzés megvalósuljon, amiért egyébként pályáztunk.
Hogy lehet megállapítani, hogy egy pályázott tevékenység az hatékony-e vagy sem? Az időtényezőt már említette, hogy idő kell, hogy ez látszódjék. De mitől hatékony valami? Mondjuk egy óvodafejlesztés az akkor, ha annyi gyerek jár oda, amennyi kell, akkor mondhatjuk, hogy rendben van, ezért csináltuk, ez hatékony?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy nyilván itt is meg lehet azt nézni, hogy mik azok azok a nagy összpolitikai elképzelések vagy célkitűzések, amelyeknek meg kell valósulnia. Hogyha mi azt mondjuk, hogy az a célunk, hogy minél több gyermek az adott településen, ahol egyébként él, ott járjon óvodába, ott járjon iskolába, akkor ezekhez hozzá kell tenni azokat a forrásokat is, amivel biztosítjuk ezeket az infrastrukturális lehetőségeket. Márpedig a kormánynak én azt gondolom, hogy az a célja, hogy minél inkább próbáljunk meg úgymond leválni a nagyobb városokról, tehát ne az legyen, hogy csak a nagyobb városokban érhető el megfelelő minőségű és mennyiségű óvoda, iskola, gimnázium, szakközépiskola, akármi, hanem próbáljuk meg helyben megteremteni azt a lehetőséget, hogy ne vigyék el a gyermekeket adott esetben. Tehát próbáljunk meg olyan élhető kis településeket csinálni, tulajdonképpen csúnya szóval, hogy ne kelljen, tehát minél kevesebbet kelljen adott esetben ingázni.
Sportot és kultúrát miért nehéz unióból finanszírozni? Említett, tehát nem kell egy európai uniós identitás, annak a sport meg a kultúra kiváló eszköze volna.
Így van, de ebben úgy gondolkodik ezen a két területen az Európai Bizottság, hogy ezek annyira fontos dolgok, hogy ez tulajdonképpen hozzáteheti nyugodtan a tagállam a hazai költségvetésből is. Egyrészt versenysportot teljes mértékben kizár a pályázati lehetőségekből. Tömegsportot, egészségfejlesztési vagy egészségmegőrzési célú sportot egyébként tud támogatni. Ilyenre voltak is példák az elmúlt időszakban, illetve a mindennapos testneveléssel összefüggő sporttevékenységet igen. És hasonló a helyzet egyébként a kultúrával is, hogy például a különböző múzeumok fejlesztését, amelyek mondjuk ahhoz járulnak hozzá, hogy legyen egy olyan alternatív oktatási eszköz mondjuk a tanárok kezében, hogy nem szárazon a tananyagot adja le, hanem mondjuk elmennek múzeumba, és ott különböző interaktív dolgokkal foglalkoznak a diákok. Tehát például, ami ehhez hozzájárul, azt támogatja. De közvetlenül nagyon nehéz mondjuk arra forrás találni, hogy másfajta kulturális célokat tudjunk támogatni velük.
Tehát oktatáshoz kapcsolódó kulturális cél rendben van, de mondjuk fesztiválokat már nem lehet?
Hát Európai Uniós forrásból én azt gondolom, hogy nagyon nehéz. Tehát ott is kell, hogy legyen valami olyan, ami az edukációhoz hozzájárul.
Ez hogy passzol össze mondjuk az Európa Kulturális Fővárosa programmal? Mert az meg egy ilyen nagy európai kezdeményezés. Vagy ez teljesen más tészta?
Én azt gondolom, hogy nem vagyok tisztában, és elnézést kérek a tájékozatlanságomért, de nem vagyok azzal tisztában, hogy ott milyen forrásokból voltak támogatva. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, tehát hogy az inkább egy cím volt, egy rang volt, semmint uniós forrásokból megvalósuló dolog. Lehet egyébként, hogy voltak ilyen részei, ebben nem vagyok most egészen biztos.
Lesznek-e új pályázatok? Említette a beszélgetésünk elején, hogy most a korábbi rendszerben megyünk tovább egy ideig. De meddig és mikor jönnek az újak?
A korábbi rendszert azt a tekintetben értettem, hogy ugyanazok az operatív programok maradnak meg, amelyek most vannak. Tehát, hogy nem kell olyasmire számítani, hogy nagyon-nagyon át van alakítva a rendszer, vagy más típusú gazdaságfejlesztési pályázatokra kell, vagy más típusú elbírálásokra kell számítani, vagy más típusú értékelői rendszerre. Tehát maga a rendszer, ami most működik, az marad, és az megy a továbbiakban tovább, és az operatív programok felosztása is megmarad. Annyi lesz a különbség a következő időszakban, hogy például az emberi erőforrás operatív programhoz hozzá lesz téve, hogy emberi erőforrás operatív program plusz. Tehát ez lesz az új neve a programoknak. És nyilván, hogy azokat a pályázatainkat, amelyek nagyon sikeresek voltak, és még hozzá tudnak járulni egy adott célkitűzés teljesítéséhez, azokat folytatni fogjuk a következő időszakban is.
Az, hogy új bizottsága van az Európai Bizottságnak, új felállt a testület, menet közben volt egy koronavírus járvány, ami teljesen átalakította az életünket. Ez a fejlesztéspolitikát bármiben fogja befolyásolni? Azt látjuk, hogy helyreállítási alapon óriási pénzek mozdultak meg, és óriási viták alakultak ki.
Igen, ami fontos, hogy a helyreállítási alapot én egy picit másképpen kezelem, az nem függ nagyon közvetlenül össze a kohéziós forrással, tehát az egy másik forrás, én azt úgy is kezelem. Ami fontos szerintem az, hogy A 14-20-as időszakban azt lehetővé tette az Európai Bizottság, hogy az elszámolási mechanizmusokat könnyebbé tette, szabadabbá tette. És azt mondta, hogy minden olyan forrást és olyan kezdeményezést tud támogatni, ami valamilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok sikeresen megbirkózzanak a vírus leküzdésével. Tehát nagyon sok, tehát át lehetett úgy alakítani adott esetben pályázatokat, hogyha bele tudtuk azt venni, hogy egyébként hozzájárult a COVID letöréséhez, akkor azt elszámolhatóvá tette a bizottság a számunkra, még akkor is, hogyha a kezdet-kezdetén mondjuk más volt a pályázati felhívás célja. Ennek azért is van jelentősége, mert nyilván azzal, hogy az elmúlt másfél évben azért nem nagyon volt a lehetőség arra, hogy nagyobb társaságok összejöjjenek, vagy nagyobb képzéseket, oktatásokat, vagy előadásokat tartsunk. Sok pályázatunk van, főleg nálunk az Emminél, ami ilyen típusú, tehát például egy képzést sem lehetett megtartani, mert nem lehetett elmenni sehova. Így van, egész egyszerűen nem lehetett sok embernek összejönni. Ezért át kellett úgy alakítani az adott projekteket, hogy vagy online oktatástra átálltunk, vagy valami fajta olyan projekt elemet hozott be a kedvezményezet, hogy azt mondta, hogy jó, akkor nem képeztem őket, hanem egész egyszerűen kiosztottam 50 fertőtlenítő csomagot, most mondtam egy példát, de hasonló dolgokat egyébként figyelembe vett.
De mennyire rugalmas a rendszer? A járvány szinte egyik hónapról a másikra tört ránk. Napi adatokat néztünk, és ezekhez a napi adatokhoz igazítottuk a tevékenységünket. A bírálati rendszer, meg a pályázati rendszer is ennyire rugalmas, hogy napi kilengéseket képes kezelni?
Nem, ez nem egészen így van, viszont tehát 14-20-as időszakban, a mostani időszakban, ha a mai napot vesszük, már nincsenek nyitott felhívásaink. Tehát most már csak olyan felhívások vannak, amelyeknek a végrehajtása zajlik. Tehát mennek a projektek, és a projekt végrehajtásban kaptuk meg ezt a szabad kezet, amit az előbb említettem.
Mert ugye ennek értelme van, különben...
Így van, különben nem tudja befejezni a kedvezményezett tulajdonképpen a projektet, vagy ki kell hagynia belőle olyan elemeket, amelyekkel nyilván sérülnek a célkitűzések.
Választókerületi elnök is, ha jól emlékszem. Mi dolga van a politikának a fejlesztésekkel? Működik még a felmegyek a miniszterhez, ha nincs az utcámba rendes zebra, és kijárom? Vagy elmegyek a fejlesztés politikai államtitkár, hogy oldjuk már meg?
Én ezt másképp fogalmaznám. Egyrészt teljesen független az én államtitkári munkámtól az, hogy választókerületi elnök vagyok. A választókerületi elnöki munka az egy olyan pártpolitikai munka tulajdonképpen, amellyel én megpróbálok segíteni abban a térségben a különböző önkormányzatoknak, a különböző civileknek abban, hogy én azt gondolom, hogy a társadalmi jogos igényeket megpróbáljuk kiszolgálni. Tehát én úgy fogom fel a választókerületi munkámat, hogy egyrészt azon túl, hogy egyébként az egy a pártnak az alapszervezeteit és az alapszervezetek működését összehangoló munka, én ezt egy kicsit kitágítom, és próbálok segíteni azoknak az önkormányzatoknak, akik a mi térségünkben vannak, hogyha adott esetben azt látom, hogy van egy olyan gondjuk, amit meg kellene oldani, akkor nyilván a fejlesztéspolitikai államtitkári munkámmal van arra rálátásom, hogy ezt hogyan tudják megoldani, mire kellene pályázni, és most, hogy Pest megye önálló régió lesz, ennek, azt hiszem ennek a munkának lesz is eredménye, és lesz is gyümölcse.
Azt, hogy Pest megye önálló régió, az azt jelenti, hogy már látja azokat a településeket, amelyek ott tolonganak, várva a pályázati lehetőséget, és van is a fejükben ötlet, hogy mit lehetne csinálni, és még ezt össze is hangolják, mondjuk utat akarnak építeni, nem árt, hogyha az a település határon találkozik.
Ez így van, ahogy mondja. 187 település van egyébként Pest megyében, amelyek már nagyon várták ezt a lehetőséget, hogy tudjanak önállóan pályázni. Volt egyébként már a 14-20-as időszakban is egy nagyon kisebbnek mondott forrás, mint ami most lesz, amire tudtak. Tehát ez volt a versenyképes Közép-Magyarország operatív program. Ez a 14-20-as időszakban 69 milliárd forint volt. De csak összehasonlításképpen, hogy most, ami ennek a programnak a folytatásaként említhető, településfejlesztési operatív program, csak Pest megyére a tervek szerint 140 milliárd forint lesz. Tehát ez már pont a duplája a mostani időszak pénzéhez képest. És akkor nem csak abból fognak táplálkozni a települések, hanem ehhez jönnek hozzá az összes többi operatív program, amit vállalkozóként, cégként, egyházként, civil szervezetként meg fognak tudni majd pályázni.
Hogy működik közöttük az összhang, ha mondjuk Zsámbék, Tök meg Perbál akar valamit, akkor azt ők egyeztetik? Vagy nem kell, hogy egyeztessék? Az majd az államtitkárságon látszik, hogy ez egyeztetve van, vagy nem?
Nyilván az lenne a legjobb állapot, hogyha ha minden település egyeztetne az ilyen típusú projekt elképzelések terén, de egyébként én azt látom, hogy egyre inkább vannak ilyen együttműködések. Hát nyilván mondjuk például, amikor két település között egy kerékpárutat akarunk építeni, ott egész egyszerűen szükségszerű is az együttműködés, de én azt látom, hogy azáltal, hogy a településfejlesztési operatív programban különböző ilyen megyei dokumentumokat kell csinálni, és a megyei önkormányzat az, amelyik ezt az úgynevezett integrált fejlesztési stratégiát elkészíti a megyére vonatkozóan. Abból táplálkoznak egyébként a települések is, tehát megnézik azt, hogy mondjuk a Pest megyei integrált stratégia az miket tartalmaz, és arra próbálnak meg aztán ők is fókuszálni. De nyilván egyébként van minden településnek olyan szempontból önállósága, hogy egyébként eldöntheti azt, hogy ő mire fog pályázni. Ilyen például mondjuk egy bölcsöde beruházás. Nagyon sok, tehát Pest megyei agglomerációban nem kell mondanom, az előbb már említettem, hogy a rengeteg kiköltöző, a rengeteg ott lakó, a lakosságszám növekedés azt hozta magával, hogy egyre több település szeretne önállóan akár bölcsödét létesíteni. Erre nem mindenkinek van meg a forrása, sőt azt mondanám, hogy az esetek 95%-ában nincs meg erre a saját forrás. Az ő esetükben be fognak tudni jönni a pályázatok erre is.
De ilyenkor a Pest megyei önkormányzat a pályázó és a kedvezményezett, vagy a település a pályázó és a kedvezményezett? Mert nem mindegy, hogy kinek a számláján van ott a pénz.
Ezekben az esetekben a települések a pályázók. Tehát a települések fognak pályázni arra, azokra a lehetőségekre, amelyeket a Pest megyei önkormányzat fog össze. És tulajdonképpen a Pest megyében elhelyezkedő települések egy önálló megyei mellékletre fognak tudni pályázni, inkább úgy mondanám, mert hogy mindegyik megye megnézi azt, és feltérképezte az elmúlt időszakban azt, hogy a megyén belül egyébként mire van szükség. És nem minden megyén belül adottak ezek a lehetőségek, hogy nem mindenhol ugyanazokra lehet pályázni. Van, aki mondjuk azt mondja, hogy az ő esetében ipari park létesítésére lenne szükség, más azt mondja, hogy nálam például óvodai férőhelyre.
És ki dönti el, hogy mi legyen? Mindig az adott települési önkormányzat dönt arról, hogy a saját területén mi legyen?
Abban igen, tehát az, hogy és eleve az arról is a települési önkormányzat, tehát a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen pályázaton indulnak. Igen.
És általában ezek gördülékenyen mennek? Ez egy bonyolult rendszernek tűnik, és egy kis település önkormányzatában nem feltétlenül minden esetben van az uniós szabályrendszer tökéletesen átlátó szakember. Politikus lehet, hogy van, de szakember nem biztos, hogy van.
Erre az esetre van lehetőség egyébként a pályázatból elszámolni pályázatírót például, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években azért egy nagyon komoly szakembergárda került ki az uniós fejlesztés politikából is egyébként, tehát vannak olyanok, akik a minisztériumok kötelékéből mentek el mondjuk pályázatírónak, akik pontosan tudják, mert a kezdete óta ott vannak, és pontosan tudják, hogy mik azok, amikre nagyon figyelni kell, melyek azok a szabályok, amelyekre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, melyek azok, amelyek esetlegesen kevésbé. Úgyhogy erre van lehetőség, hogy igénybe vegyenek pályázatírót adott esetben, de az is igaz, hogy mi folyamatosan arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük mind a pályázati felhívásokat, mind pedig magát a végrehajtási keretrendszer tulajdonképpen.
Visszaéléseknek mennyi helye lehet egy ilyen rendszerben? Ugye az egyszerűsítés az mindig abban az irányban megy, hogy kevesebb az ellenőrzési kapu, ellenőrzési gát egy rendszerben. Azért szokták ezeket bonyolultra csinálni, hogy több helyen meg lehessen fogni, amit meg kell.
Hát én ezt úgy mondanám, hogy ahol pénz van, ott sajnos azért mindig megjelennek azok, akik valamilyen módon még nagyobb hasznot és még nagyobb hasznot szeretnének ebből húzni.
Leleményes a mi népünk nyilván.
Leleményes, igen, és én nem gondolom, hogy ez csak egy magyar sajátosság, tehát minden tagállamban nyilván előfordulnak ezek. De azt gondolom, hogy ez erre egyre kevésbé van lehetőség azáltal, hogy valóban egy többszintű ellenőrzés működik. És minden tagállamnak egyébként érdeke, hogy önmaga derítse fel azokat a területeket, vagy azokat a gócpontokat, ahol visszaélések lehetségesek. Mert ha ő nem veszi észre, és az Európai Bizottság veszi észre, az a tagállam szempontjából is úgymond egy rossz pont. Tehát akkor a különböző szankciókat is tud alkalmazni adott esetben az Európai Bizottság, hogyha olyan szintű visszaélésre talál rá tulajdonképpen, amit mondjuk feltétlenül észre kellett volna venni egy adott irányítóhatóságnak, ott adott esetben fel is függeszti a forrásokat. Ami azt jelenti, hogy nem érkezik kifizetés egészen addig, amíg nem tesz megnyugtató lépéseket a visszaélések jövőbeni elkerülésének az érdekében a tagállam.
Mit gondol most 2021 közepén, mikortól fog az meglátszani, hogy Budapest és Pest megye külön fejlesztési régióként van kezelve? Mikor kezd el följönni a vidék?
Hát én nagyon reménykedem abban, hogy ennek a ciklusnak, tehát ennek a 7 éves fejlesztési ciklusnak azért a vége felé már nagyon komoly kézzel fogható eredményeink lesznek. Nyilván lesznek olyanok is. Nekem nagyon sok olyan barátom van, ismerősöm van, akik mondjuk KKV-ban tulajdonosok, és kérdezték, hogy hát te, aki ott dolgozol az uniós fejlesztéseket, nem tudsz valami jó pályázatot, kéne vennünk eszközt, kéne telephely, és mondtam mindig, hogy de sok ilyen jó pályázat van, csak mindegyikből ki vagyunk zárva, mert Pest megyei a székhely. Tehát ők már most tulajdonképpen, ha ilyen típusú felhívások megjelennek, már most részesülhetnek ezekből a forrásokból, és adott esetben egy eszközt beszerezni, nem, tehát hogy egy eszköznek az úgymond termőre fordulása, az nem kell, hogy évek teljenek el, hogy az meglátszódjon, mert az már rövid távon meg fog látszódni.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Eszterde Tibor vagyok.